Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Tancsa Emma, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy Olaszországban egy hónappal a választás után még mindig nem alakult meg az új kormány. A koalíciós tárgyalásokról a téma szakértője Szomráki Béla újságíró beszélt. A riporter Kocsonya Zoltán.
Itt egyfajta előszitoktatás megy, mindenki előadja azt a magánszámot, kicsit vastagabban, kicsit megsózva, kicsit szaftosabban, amit eddig a választási kampányban csinált. Amikor elmennek az államelnökhöz, amikor odajárulnak elé, akkor mindenki elmondja, hogy ő nyert, ő alakít kormányt, esetleg hajlandó bevonni ezt, azt, amazt.
Na most mégis milyen összefogások korvonalazódhatnak? Ugye ön is utalt arra, hogy a parlamenti választásokon a jobboldali koalíció kapta a legtöbb szavazatot, viszont önálló pártként az Ötcsillag mozgalom szerezte a legtöbb voksot.
Hát ez egyenlően egy filozófiai kérdés, amelynek a megoldása Mattarellára vár, vagy legalábbis a megoldási kísérlete. A jobboldali koalíció, a jobbközép koalíció igyekszik megosztani egyenlőre ilyen kívülről leadott, de azért eléggé nyilvánvaló lövésekkel, például a fiatal Di Maio, aki azt mondja egész egyszerűen, hogy nem is ismeri el a jobbközép koalíciót. Tehát ő csak a Ligával hajlandó tárgyalni, sőt, erre rátesz még egy lapáttal, mert azt mondja, hogy igazából neki két lehetséges tárgyalópartnere van, a választásokon finoman szóval erőteljesen leszerepelt demokrata párt, ez a volt kommunista pártnak a ki tudja hányan dízizmeni örököse, és azt követően a Liga. Tehát két elényit a Ötcsillagos mozgalom magának vindikálva azt a jogot, mint egy megelőlegezve az államfő megbízatását.
Tehát akkor a számukra a Berlusconi, illetve az általa vezetett hajrá Olaszország nem szalonképes tárgyalópartner.
Hát a szalonképes szóval egy kicsit jobban vigyáznék, ők rettenetesen utálják, gyűlölik Berlusconi, és a gyűlölet az kölcsönös. Igazából azt hiszem, hogy a Movimento Cinque Stelle az Ötcsillagos mozgalomnak az a szándéka egyfelől, hogy megpróbálja szétverni ezt a jobboldali koalíciót, ami egyébként nem egy lehetetlen vállalkozás. Másfelől pedig az, hogy visszaemelje a hatalomba a demokrata pártot, gondolom azt gondolván, hogy egy szétesőben lévő, április 21-énre összehívott küldőgyűlés elénéző párttal sokkal könnyebben elboldogul, mint azzal a Matteo Salvinivel, aki a jobboldali koalíción belül a volt északi ligát, most már ligát vezeti. Olyan egy ilyen vásári mutatvány az egész ebben a pillanatban. Ez egy nagyon nagy újdonság ahhoz képest, ami elhangzott a kampányban, hogy valójában a úgynevezett demokráticsikkel is, vagyis a demokrata párttal, a volt orosz kommunista pártnak az örököseivel is hajlandók lennének kormányt létrehozni, mi több, ők lennének az első számú partner. Ami persze roppant megosztottságot jelent ezen a párton belül is, a demokrata párton belül is, olyannyira, hogy Di Maio maga is, ez a fiatal ötcsillagos mozgalmos vezető, kijelenti, hogy az ajánlata a pártnak szól a maga teljes egészében. Tehát tudja, hogy belül hatalmi harcok dúlnak, vannak a renciánusok, a bukott miniszterelnöknek, illetve a bukott pártvezérnek a csoportja, és aztán ott vannak mindazok, akik azért nagyon szívesen visszaköltöznének a hatalomba egy fél évre, évre, másfél évre.
Ha jól tudom, akkor most jött haza Olaszországból. Mit tapasztalt, mennyire a közbeszéd része a választás és egyáltalán a kormányalakítás, a kicsit most már elhúzódó kormányalakítás, mert ugye egy hónappal ezelőtt voltak a választások Olaszországban.
Kétfajta közbeszéd van, van egyrészt a buszon, villamoson és a kocsmákban. Ott azért eléggé erőteljesen a jelenleg még ügyvivő kormányzást biztosító kormány ellen beszélnek az embereknek a többsége. Nagyon elegük van az előző kormányzatból, olyannyira elegük van, hogy kb. 80%-uk ellenük szavazott, ezért is furcsa az a felvetés, hogy igenis a PD-t, a demokratákat vegyük vissza, és van egy másfajta nyilvánosság, amin keresztül az a demokrata párt, amelyik most elzárkózni látszódik attól, hogy részt vegyen a hatalomban, azért üzenget a maga véleményvezéreivel a fősodratú médiában. Elhangzott még olyan vélemény is, elég nagy derültséget kelt a bizonyos körökben, hogy a győztes, bármelyik is, de főleg a úgynevezett ötcsillagos mozgalom álljon be a Gentiloni kormány és a kormányt vezesse továbbra is Gentiloni. Tehát itt a véleményeknek a sokszínűsége mutatja az úgynevezett pluralizmus, bár ez a pluralizmus magában a sajtóban nem nagyon érzékelhető, mert az egész sajtónak kb. 90%-a baloldal, úgyhogy nem csoda, hogy ilyen hangok hallatszanak.
Szomráki Béla újságírót hallották. Mark Zuckerberg, a Facebook elnök vezérigazgatója elismerte, hogy 87 millió Facebook profil adatait szerezte meg a brit-amerikai Cambridge Analytica elemző cég. A digitális vadnyugat időszakának hamarosan vége. Az államok egyre inkább elkezdik szabályozni az internetes szolgáltatók adatkezelését, mondta az Inforádiónak Krasznai Csaba, kiberbiztonsági szakértő. Fehér Anna Magda interjúja.
Zuckerberg is azt nyilatkozta, hogy ezekhez az adatokhoz nem illetéktelenül fértek hozzá a Cambridge Analytica, illetve a mögötte levő szervezeteknek a képviselői, hiszen azok a felhasználók, akik jóvá hagyták annak a bizonyos applikációnak a telepítését, melyen keresztül adatokat gyűjtöttek, ezek a felhasználók jóvá hagyták az adatok összegyűjtését. Ezzel szemben ugye a probléma az az, hogy ez a 87 millió szám onnan jön össze, hogy a 250 ezer felhasználó, akik telepítették ezt a bizonyos applikációt, sajnos megadták az ismerőseik adatait is, így nőtt ez a szám 87 millióra, melyre Zuckerberg egyébként azt mondta, hogy nem több, mint 87 millió, de itt az elmúlt évek adatszivárgási botrányait nézve szerintem minél mélyebbre mennek majd az elemzésben, annál nagyobb lesz majd a később égben ez a szám. Illetve Zuckerberg arra is utalást tett, hogy a nyomozati eljárások során arra jöttek rá, hogy nem a Cambridge Analytica az egyetlen, ki ilyen jellegű adatgyűjtést végzett, hanem feltételek vannak más szereplők is. Ez a szám tehát nőni fog mindenképpen, és rámutat arra a problémára, hogy bizony-bizony a közösségi hálózat korábbi adatkezelési szabályzatával és eljárásaival nem lehetett megvédeni azon személyes adatokat, melyekről azt gondoltuk egyébként, hogy biztonságban vannak.
Míg mondjuk a reklámcégek az általunk keresett tornacipőt, bútort, esetleg szolgáltatást lépten nyomon tálalják nekünk a világhálón, illetve a közösségi oldalakon is, addig például egy politikai hirdetés testre szabása, az miért számít visszaélésnek?
Ez egy nagyon komoly filozófiai kérdés, vajon ez rossz vagy jó nekünk? Amikor ezt a sok adatot ugye a szolgáltatók, politikai pártok, államok számára is elérhetővé tesszük, akkor belekerülünk egy úgynevezett információs buborékba, és ez az információs buborék kizárja azt a széles körű gondolkodást, amit az internet megad nekünk, és éppen ezért a világ sokszínűsége elvész. Azt kell észrevennünk, hogy a digitális vadnyugatnak a vége felé közeledünk, az államok egyre inkább elkezdik szabályozni azt, hogy mit lehet és mit nem lehet az internetes szolgáltatásokon belül. Például Európában másfél hónapon belül életbe lép az új adatvédelmi rendelet, a bizonyos GDPR rövidítésű adatvédelmi rendelet, ami megköti azt, hogy milyen célra, hogyan lehet a nagyotokat összegyűjteni, milyen beépített adatvédelmi megoldásokat kell alkalmazni az adatfeldolgozóknak. De ami talán a legfontosabb, hogy egy nagyon komoly fegyvert ad az Európai Adatvédelmi Hatóságok kezébe, jogosultsága van áll, akár 20 millió eurónyi, vagy akár a cég globális bevételének 4%-ára rugó büntetést is kiszabni, ami ugye a Facebook esetében egy brutálisan nagy összeg lehet, és azzal, hogy Zuckerbergnek a jövő héten meg kell jelenni a szenátus előtt, és számot kell adni arról, hogy mi is történt a cégénél, valószínűleg az amerikai szabályozás is sokkal szorosabbra fogja fonni az adatfelhasználást, mint ahogy tette egyébként eddig.
Krasznai Csabát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusát, kiberbiztonsági szakértőt hallották.
EP percek. Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az Európai Unió több mint 1.216.000 polgára támogatta aláírásával a kisebbségi jogok Európai Uniós kodifikációját szolgáló Minority Safe Pack elnevezésű európai polgári kezdeményezését. Az egyik kezdeményező, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke valószínűsítette, hogy a polgári kezdeményezés ügyével érdemben már csak a 2019-es európai parlamenti választások után felálló Európai Bizottság foglalkozik majd. Kelemen Hunor az ezt megelőző időszakra azt tartotta feladatnak, hogy minél több európai döntés előkészítőt és döntéshozót meggyőzzenek arról, a kért szabályozások nem irányulnak senki ellen. Ezek az őshonos európai kisebbség identitás és kultúráját erősítik.
Ez az ötödik sikeres európai polgári kezdeményezés. Az Európa Parlamentben egyébként már vita van arról, hogy egyszerűsíteni kellene a polgári kezdeményezésnek a feltételeit, mert az elmúlt években, 2013-tól tulajdonképpen 2013. január 1-től az bizonyosodott be, hogy ezek a feltételek nehezen teljesíthetőek. Én nem hiszem, hogy az Európai Unióban élő polgároknak csak öt témája lett volna, vagy csak öt alkalommal sikerült volna a polgári kezdeményezéssel eljutni az Európai Bizottsághoz. Ezért egyszerűsíteni kell az Európai Parlamentben ezeket a jogszabályokat, kritériumokat, és a kollégáink ezt fogják fenntartani, amikor erről döntés születik.
A Mesés Magyarok az Európai Unióban című kezdeményezést választották magyar továbbjutónak, az Európai Ifjúsági Nagy Károly díjának következő európai fordulójába. Az Európai Parlament díját olyan fiatalok részére ítélik oda, akik tevékenységükkel hozzájárultak az európai államokban élők közötti kölcsönös megértés javításához. A Mesés Magyarok az Európai Unióban című kezdeményezés az Európai Uniós projekteket izgalmas mesébe ültetve, ugyanakkor ismeretterjesztő módon magyarázva tolmácsolja a gyermekeknek. A program így a sokaknak idegen és távoli uniós intézményrendszert a gyerekek és családjuk számára is kézzelfoghatóvá teszik, ezzel is erősítve az összetartozás és a tenni tudás érzését Magyarországon, valamint az Európai Unióban, fogalmazott az EP sajtószolgálatának közleménye. Az Európai Parlament új célokat tűzött ki a tagállamok számára annak érdekében, hogy az EU-ban lévő épületek energiahatékonyak legyenek. Az országokat arra akarják ösztönözni, hogy kövessék a többek között Németországban vagy Dániában tesztelt alacsony energiaigényű házak úttörő tapasztalatait. A németországi FAU ökológiai körzetnek jelenleg 6000 lakosa van. Astrid Mayer az itt épült 48 plusz energiás ház egyikében lakik.
Ez a ház úgy lett kialakítva, hogy megtartsa a hőt. A házban lévő energia így nem tud kiszökni, a tripla üvegezésnek és a 40 cm-es szigetelésnek köszönhetően. A hő tehát nem juthat ki.
Ezek a háztartások több energiát termelnek, mint amennyit fogyasztanak. Az Európai Unió azt szeretné, ha máshol is lennének ilyen példamutató esetek. Ugyanis az épületek a felelősek Európa teljes energiafogyasztásának 40%-áért. Mintegy 70%-át nem tartják energiahatékonynak. A probléma megoldása érdekében az új jogszabály ösztönözheti a meglévő épületek felújítását az olyan intelligens technológiák alkalmazásával, mint az automatizálás vagy a vezérlőrendszerek, amelyek lehetővé teszik az épületek hatékony működését.
Az EP perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tancsa Emma.